Foglaljuk el a helyünket, és a 395. dicséretünket énekeljük. Isten szívén megpihenve. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 90. Zsoltárban, a Zsoltárt a gyülekezet ülve hallgassa.
Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi időéjjel. Elragadod őket, olyanok lesztek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányon rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük azt, hogy úgy zárjuk a hetet, és indítjuk az újat, hogy oda ülünk a ige köré, oda ülünk Jézus Krisztus lábai köré, mint ahogy a tanítványok is, és szükségük volt erre, hogy tanítást vegyenek. Szükségük volt arra, hogy körbe üljenek, és közösségbe legyenek veled és egymással, mert így erősödött meg a lelkük, így tisztult a szívük, a gondolkodásuk. Mi is hétről hétre oda gyűlünk az ige köré, és most különösen kérünk ezért, hogy a szent lelked munkáljon, és ez az ige valóban ige legyen, ahogy megszólal, ahogy magyarázatik, ahogy elér a szívünkig, hogy magvetéssé váljon, hogy a következő hétre magunkkal vihessünk erőket, indítatásokat és felismeréseket. Így kérünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, fogadd tőlünk kegyelmesen, és légy itt a te ígéreted szerint, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Ezek csak prinyők. Ezek csak gyertek. Arra, oda, erre az oldalra nyugodtan, gyere, úgy, fogd meg a kezét, úgy. Úgy, ügyesen, úgy. Na, hát erőködjünk egy kicsit. Gyere arra jól el, elém is. Jó, húzódjatok szét, mert szerintem, ha akartok, körbeértek. Úgy bizony. Ez így a jó. Fogjátok meg egymás kezét körbe. Köszönöm szépen. És akkor köszönjük egy rendeset. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
No, hát mesélek nektek egy kis egyszerű élményemet. De hát legtöbbször, ha van nekem valami természet élményem, ugye, ami időnként nagyon vágyom, az akkor az, hogy elmegyek valahova valami vízpartra, ugye, és akkor kiteszem magam a különböző viccelődő megjegyzéseknek, hogy biztos fogtunk egy bálna, nem fogtam, igaz? Tehát bálna nincs, nagyhal nincs, szápa sincs, de kellemes, szép idő volt a Balatonparton, természetesen halat azt nem fogtam. Na de hát ez nagyon érdekes, miért nem? Ugye mindenki ezt meg tudja magyarázni, hogy én megmondom pontosan tudományos alapon, túlságosan tiszta a víz. Tehát amikor így ősszel letisztul a víz, meg nincs nagy vihar, meg minden lett teljesen olyan lesz szinte, mint az ivóvíz, akkor nem lehet horgászni. Mit gondolsz, miért? Hát mert a halnak is van szeme, nem bolondult meg, hogy oda menjen, azt egy horogra akasztott kukacot megegyen, igaz? Hát világos, látja. Ez nagyon érdekes, ugye mit csinál ilyenkor a rafinált halász? Ugye nem izéket gyúr be, persze mindenféle kajákat bedobál neki, hanem földet. Bedob egy kis szitált finom földet oda, a horog mellé, és akkor mi lesz? Zavaros. Ugye, amikor zavaros lesz, a felhős lesz a víz, akkor a többi hal is oda lesz, hogy valami van, mozog valami, ezt biztos meg lehet enni, és hogyha zavarossá teszed a vizet, jönnek halak és esznek, mi? Ki gondolta volna, igaz? Tehát ez így van, hogy amikor zavarosak, akkor sokkal jobban lehet pecálni, mert akkor csak a mozgásokat, ilyesmiket érzékel a hal, de nem látja, hogy ott van a zsinóra, a ólom, ilyesmi, ugye? Tehát a halak is a zavarosba esznek. Nem csak én horgászom a zavarosba, ugye, hanem a halak is a zavarosba esznek. Na hát miért mondtam el ezt a történetet? Ezt jól el lehet képzelni, ugye? Mert ugye, úgy van ez, hogy amikor minden tiszta körülöttünk és bennünk, ugye, Tanikám, fogod, akkor nem történhet baj. Hát mindenki látja, meg én is látom, teljesen tiszta. Nem tudok elrejtőzni a felhőbe, a zavarosba, igaz? Nem tudom azt mondani, hogy nem látja anyám, apám, nem látja Jóisten, még ilyen is van, ugye egy kicsit ott a fölverjük ott magunk körül a port, de látja mindenki. Tehát minél tisztábbak a dolgaink, nem hazudtam. Amikor hazudok, akkor már zavart keltek, igaz? Akkor már neki zavaros, akkor már ott próbálok a zavarosba emickélni. Megmondtam mindent úgy, ahogy van, normálisan, rendesen, mindenki ért mindent, nem lehet baj. Baj akkor van, amikor valaki elkezdi mellettünk dobálni a zavarost, ugye? Tehát értjük ezt a képet, ugye? Hogy tiszta vízbe nem lehet lépre csalni a halat, akármilyen ügyes a csali. Mert tiszta gondolkodással, tiszta szívvel, megvéd bennünket az Úristen szeretete, megvéd bennünket a saját józan eszünk, amikor zavaros van, akkor van a baj. Tehát ne legyenek zavaros dolgaink, legyünk egyenesek, akkor is, ha néha egy kicsit kellemetlen, és akkor nem lehet velünk baj. Rendben van? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok mindjátok. A 197. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. A 380-nak a dallamára megy. Jössz fel igédnek, szerelmét lelkünkben, Szent Lélek Istennek, szentségét szívünkben, adj igaz értelmet. Istennek igéjét olvasom a Filippieknek írott levélnek az első néhány versében. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket. Mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az egy kis műhely titok, ami néha el szoktam mondani, hogy ez mindig egy kérdés, hogy miért azt az igét választja az ember vasárnap, amit éppen választ. Van, aki a szabad textus választás híve, és van, aki szigorúan a kalauszhoz ragaszkodik, jó kávénista módján, folyamatosan halad előre a Bibliában. Én többé-kevésbé ezen az úton járok, de nem feltétlen annyira szigorúan. Miért? Azért, mert úgy látom, hogy jó dolog az, ha az egyház rendjében haladunk. Tudnék, hogy az egyetemes egyházunk olvassa a kalauz szerint. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy létrehoz az Isten igéje egy közös nyelvet. Tehát ezen a héten, meg a következő hetekben is, hogy a Filippi levélnek a nyelvén beszélünk, amennyiben ugye Isten dolgairól szólunk. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy a legfontosabb dolgainkról egy ilyen közös nyelven beszélünk, és melyek ezek? Az Istenről való gondolkodásunk, a másikról, a közösségről, meg önmagunkról. Hát ez persze nagyon általános dolog, de azt gondolom, hogy miközben mindenkinek megvannak a maga saját egyéni kérdései, dolgai, akár ugye örömei is, ha ebben a lelki térben, amit az ige teremt az egyetemes egyházban, ebben a lelki térben tesszük fel ezeket a kérdéseket, keressük a válaszokat, akkor az egyéni kérdésekben sem fogunk eltévedni. Tehát bármit is megnézhetünk, kikereshetünk, utána jártunk az írásba, de legyen ott mellette ez a közös út, amin nagyjából megyünk az úton előre. És hát erre a Filippi levél különösen alkalmas, ahogyan Pál az Istenről gondolkodik, Krisztusról, a filippi beliekről és önmagáról. Ez roppant izgalmas dolog, hogy olyan lelkületet, olyan alaphangot teremt meg a levél bevezetésében, hogy aztán a legsúlyosabb egyéni kérdések, vagy közösségi kérdések, és a legkényesebb problémák is előjönnek, de egy egészen más lelkületben tárgyalva mindezt. Mégis azt gondolom tehát, hogy éppen ezért lesz a Filippi levél az örömlevele, holott már nagyon súlyos egyéni problémákkal küzd egyébként, mert éppen ugye megint csak fogságban van. Tehát érdemes odafigyelni erre a bevezetésre, amiben ilyen egységek vannak, a megszólítás, a hálaadás, a gyülekezet felől való jó reménység, imakérés és jó tanácsok. Hát nagyjából ezt az egységeket veszük végig, és ahogy mondtam, hogy mindez a benne a fogságban, hát az ókori börtönviszonyok között kell gondolkodnunk. Mondhatnám, hogy egyetlen médiuma van Pálnak a fogságban, de ez az emlékezés, a kapcsolat a filippi beliekkel, az nem úgy megy, hogy kiszólok, vagy van hasonló, vagy hát mobilozunk, vagy már börtönben is lehet, vagy küldök egy e-mailt, vagy egyebek, nincs, semmi nincs, szalma van egy kicsi, egy félhomályos hideg odályban, vagy helységben, de van lélek, van ige, és van emlékezés. És ez minden más fénybe helyez, és Pálnak ugye hatalmas erőforrása van az élő Krisztus vele való kapcsolata, és ezért ő maga is egy ilyen helyzetben erőforrásá tud lenni a legerőtelenebb helyzetben, ami ember kerülhet, hogy tudnélik börtönbe zárják. És én azt gondolom, hogy a panasz világában élünk, sokszor jogosan panaszkodunk, de hát ha valakinek lett volna oka panaszkodni, és joga, ugye ez Pálnak, aki a levél végén azt mondja, hogy átvettem mindent, és bővelkedem, mert végül is aztán eljutottak hozzá, és vittek neki egy kis pénzt, egy kis élelmet, talán egy darab ruhát, és el vagyok látva, mondja, minden van, amire szükségem van, minden van, azért tudjuk, hogy még Filippi belieknek is megjegyzi, hogy hát gondoskodtatok volna, csak nem volt rá alkalmatok, hogy ez egy nagyon finom, mert ott van a háttérben, itt hagytatok a börtönbe rendesen, aztán végre eszetekbe jutottam. De a lényeg mégis az, hogy Pál ezen azért túl tud emelkedni, és tényleg nagyon hálás azért, amilyen van. De hát menjünk vissza a levél kezdéshez, és nézzük meg akkor, hogy hogyan is történik mindez. Pál és Timóteus Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak, akik a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak püspökeikkel, diakonusaikkal együtt, ma így mondhatnák, hogy a presbitériummal, a gyülekezet vezetéssel együtt. És már rögtön egy nagyon fontos üzenet van az elején, tudnélik, akkor értjük meg, ha többi levelek bevezetését is elolvasgatjuk, és összehasonlítjuk a római levéllel például, azt mondja, hogy Pál az elhívott és kiválasztott apostol. Korintusi levelekben Isten akaratából elhívott, vagy a további levelekben nem emberektől kapta az elhívást, vagy Isten akaratából Krisztus Jézus apostol, ami az Efézusi levélben. Itt csak ennyi van, hogy Krisztus Jézus szolgái. Ugye mit jelent ez? Azt, hogy a Filippi gyülekezet az a közösség, ahol nem kellett Pálnak tekintélyre hivatkozni. Az ő apostoli mi voltának a tekintélyét sem bizonyítani, sem megvédeni nem kellett. A filippiekkel olyan lelki közösségben élt, annyira szerették őt, és viszont, hogy ebből a kapcsolatból hiányzott a tekintély és a tekintélytisztelet találkozása, hanem testvér találkozott a testvérrel, anélkül, hogy ez egy tisztelet nélküli kapcsolat lett volna. Nem haverkodtak, meg bratyisztak egymással, hanem ez egy mélyen testvéri, baráti viszony, és mégis ott van a kölcsönös tisztelet. Tehát ez nem véletlen, hogy csak ennyi van, hogy Jézus Krisztus szolgája. De hogyan alakul ki egy ilyen mély testvéri kapcsolat gyülekezet és lelkész között? Nem is olyan egyszerű és könnyű dolog erre megválaszolni, de tudni kell, hogy Pál, amikor azt mondja, hogy Krisztus szolgája, hogy ez a sokat idézett dulos Christi, ami nem egyszerű szolga, hanem kifejezetten a tulajdon, a rabszolga, Krisztus szolgája, rabszolgája. Ez azt jelenti, hogy Pál nem a gyülekezetté, hanem a Krisztusé. Ő dulos Christi. És a gyülekezet sem Pálé, nem a lelkészé. A gyülekezet is Krisztus dúlosza. Ugye nem a magamé vagyok, hanem hűséges megváltom Jézus Krisztusnak a tulajdona. Ez a dúlosságnak a szép leírása ugye a KT-ban. És ebből következik, hogy az ő akaratát teljesíti, ugye, nagyon jól tudja ezt a filippi gyülekezet is, hogy mit jelent ez Krisztus tulajdonává lenni, és a Krisztus akaratát teljesíteni, mert dúlosz. Tehát senki és semmi, a másik oldala ez az, hogy nem veheti ki a hívőt ebből a tulajdonból, mert áron vétettetek, mondja Pál másút. Ez a státusz, ez a dúlosság, ez viszont nem akármi. Dávidot is így nevezi az írás, Mózest is, Józsuét is, Eremiást is, megnézzük a szöveget, dúlosznak mondja Ámóst és a többieket. Tehát ilyen nagyok közé tartozik az, aki dúlosz Kriszti. Tehát egyfelől ugye azt jelenti, hogy szolga vagyok, rabszolga, teljesen függök valakitől, de a másik oldalon azt jelenti, hogy senkitől sem függök, mert nem vagyok senkié. senki a tulajdonában nem tud engem beszippantani, és aztán belőlem a saját rabszolgáját csinálom, én a Krisztusé vagyok. Nagy dolog ez, és nagyon fontos dolog ez, hogy ez tudatos legyen, hogy kié vagyunk mi tulajdonképpen. A gyülekezetről ezt mondja Pál, hogy a szentek, filippibeli szentek, ahogyan őket Pál látja, tehát az egyetemes egyház, a győzedelmes Isten népéhez tartoznak már itt a földön. Ez azt jelenti, hogy különböznek a világtól a szent, többek közt ezt jelenti. Ezért először is azért, mert Krisztusban hisznek. Ez megkülönböztet bennünket. Nem általában hiszünk, nem valakiben, vagy natán ugye valakikben, ma már ez is megint divat lesz, hogy ugye valakikben hiszünk, például egy nagy divat, hogy az angyalokban hinni, és így tovább, hanem az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, és ezért hit által is igyekszünk, ugye, külön meg lenni, azaz erkölcsi értelemben is. Tehát az, hogy más vagyok a hitem által, mert Krisztus hitem van, és ez egyben azt is jelenti, hogy különb vagyok, de nem azért, mert én állítom magam, mert erkölcsileg vagyok különb. A szent nem lehet erkölcstelen, nem lehet törvényszegő, ugye hiába hisz nagyon szépen és okosan, hogyha erkölcsileg nem az. Tehát ugye azt jelenti, hogy szentek, hogy a Krisztusban hisz, nem általános hite van, és erkölcsileg gyökeresen különbözik attól a világtól, amelyik körülveszi. Ugye, kegyelemből él, a Szent Isten megbékéltette magát Krisztusban világgal, megbékéltette az embert, és a saját viszonylatában, és önmagával is, ugye egy adi mondja, hogy békíts meg magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Köszönöm, hogy kegyelem néktek, és békesség, akkor ilyen nagy dolgok vannak emögött, ilyen mély tartalmak. Az Isten békességéből, kiengesztelő szeretetéből élünk. Tehát ez az alap, hogy kik is vagyunk mi, és azután tudunk egymáshoz viszonyulni. És aztán nézzük csak, hogy mit is mond az apostol, ugye ez a második lépés, ugye, hálát ad az apostol a gyülekezetéről, valahányszor megemlékezem rólatok. És ez nagyon megfogó, nagyon megkapó, hogy emlékezik és hálát ad. Biztos, hogy nem voltak a filippi beliek se tökéletesek, mégis milyen nagy áldás az, hogy az emlékezés összekapcsolódik a hálaadással. Mert a gyülekezetnek emlékező közösségnek is kell lennie. Nem véletlen vannak ott a táblácskák a padokban, ezek nem halott kultusz, hanem hálaadásból vannak ott. És legalább olyan fontos, hogy közben emlékezünk az előttünk járókra, ugye milyen érdekes, hogy az élők is emlékezzenek egymásra. Itt a jelenben. Hogyan? Imádságban. Ugye Pál megemlékezik a gyülekezetről, egyes emberekről, és ez azt jelenti, hogy imádkozik érettük, sorba veszi őket, akár mint közösséget, akár mint olyan egyes embereket, híveket, testvéreket, akiknek szükségük van erre az imádságra, mégpedig mindezt örömmel teszi. Én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legfontosabb pontja ennek az egész bevezetésnek, hogy emlékezem rólatok imádságban, ugye ez egy jelen idejű, hogy hordoznak benneteket egyenként is, ott vagytok az én imádságomban. Ez ige kapcsán jutott eszembe ez, ugye miközben elmeditálgattam ezen, hogy hogy van ez, ugye, hogy az iskoláért való imádság is folyik a gyülekezetben, hát nem olyan nagyon nagy elánnal, mint a szeretnénk, nyilván szervezési hibák is vannak ebben, és végig gondoltam ezt, és eszembe jutott egy kép, valamelyik nap hallottam erről, és akkor megpróbáltam ezt utána járni, hogy manapság az informatikusok beszélnek úgynevezett információs felhőről. Hát állítólag ez a jövő útja, ez azt jelenti, hogy nem most elnézést kérek az informatikusoktól, tehát homályosan sejtem a lényegét, hogy mindenfelé ilyen szerverekben, vagy szétszórva ezek a limpók ilyen felhőkben vannak ma már, nehéz ezt számomra értelmezni, de hogy ott vannak biztos, amikor, hogy el van szinte dugva ebbe, és ugye nem lehet csak úgy bele nyúlni az információkba, és azt onnan ellopni. Az jutott eszembe, hogy van ilyen ima felhője, nem lehetne egy gyülekezetnek, vagy az egész egyháznak, nem? Hát az ott van, és én azt remélem és hiszem, hogy ott van, hogy legyen ilyen ima felhő körülöttünk, mert nagyon bonyolultá vált az élet, nagyon nagy szükségünk van tiszta lelki-szellemi hatásokra, üzenetekre, döntésekre, és ugye ebben az imádságos légkörben, lelkiségben szólal meg igazán az, amire nekünk szükségünk van. Tehát a gyülekezet sokkal több imádságra van szükség, és erre bíztatnám a testvéreket, meg magamat is, hogy ebben az irányba haladjunk, én legyen nekünk is egy olyan kis ima felhőnk itt a Budafokon, mert ebben a lelkiségben szólal meg igazán a reménység hangja, amelyik nem egy óhajtás, hanem ugye egy állítás, azt mondja Pál, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Nagyon fontos kifejezéseket használ itt Pál, tehát így gondol arra a gyülekezetre, amelyiket ő imádságban hordoz, amelyikre örömmel emlékezik, azt mondja, hogy aki elkezdte és elvégzi. Most csak a két szót vegyük röviden szemügyre, azt mondják a magyarázók, hogy ez egy szakszó, az áldozat elkezdése, amelyiknek megvan a maga liturgiája, és aztán az áldozat elvégzése. Ezeket a szavakat használták, tehát papi szolgálatra gondol itt Pál apostol, vagyis a keresztény ember papi szolgálata, mit is mond ugye megint csak a kárt, hogy magamat élő hála áldozatként néki adjam. De elkezdem és el is végzem. Ehhez az Isten szent lelke adja a maga segítségét, vagy ahogy római levél mondja azt, hogy szánjátok oda a ti testeiket, Isten tetsző élő ugye, áldozatul. Ugye ebben van jelen a Krisztus. Ez a megszentelődésnek a papi szolgálata, az ebben való növekedés, az a jó illat, amelynek át kell járnia a hívők életét. Ez kedves az Úrnak. De amikor azt mondja, hogy meg vagyok róla győződve, hogy ti egy ilyen életet éltek, ti ilyen papi szolgálatot végeztek, hogy oda szánjátok magatokat. És ezért bíztat így Pál, hogy így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket. Megint egy csodálatos mondat, a szívben való hordozás képes erre a fajta látásra. És ahol így tekintenek egymásra, ugye, tehát ennek, hogy szépen építés már, hogy megemlékezem rólatok imádságban, de szeretetben hordozlak benneteket egyenként, és ezért nem is tudok rátok másképp tekinteni, csak úgy, mint akinek ilyen tiszta, szent, Istennek tetsző élete van, így kell rátok nézni, mondja Pál. Egyszerűen ez a légkör rá kényszerít. Biztos találnék mindenféléket, ha nagyon akarnék, úgy mögé néznék, ugye a kicsit ott a zavarosban, ahogy szó volt róla, de nem, mert nekem így kell rátok néznem, és ahol így tekintenek egymásra, ott ilyenné is válnak az emberek. Ez a gyülekezetnek a nagy titka. Ahogyan egymásra nézünk, annál válunk. Hát ugye ebben sokkal jobban tudják ezt a szülők, hogy a gyermek is valahol, ugye, ahogy ránézek, az lesz, azt teljesíti be. Ugye? Tehát ilyen néven, így kell rátok néznem. Csodálatos belső kényszer ez, de a legjobb értelembe vett kényszer. Az Isten is így néz ránk. Nem csak azt látja, hogy milyen nyomorultak vagyunk, hanem milyen csodálatossá válunk majd egyszer. Bennünk van ez a lehetőség. És ezért részesülünk együtt a kegyelembe. Ez jelenti azt, hogy együtt részesülni a kegyelemből. Így kell egymásra néznünk. És ez a részesülés a kegyelemből, ennek van két fontos gyakorlati pólusa itt. Azt mondja az apostol, hogy fogságomban és az evangélium védelme és megerősítése közben mindjárt együtt részesültök velem a kegyelemben. Nagyon fontos itt megint, hogy az egyik az kifelé irányul az evangélium védelme, a másik pedig befelé az, hogy megerősödni. Ez a szó szerepel ott az eredeti szövegben, hogy apológia. Ezt sem kell megjegyezni, de már van, aki az apologetikáról, hitvédelemről hallott. Fontos része volt mindig az egyház gondolkodásának, nem arról van szó, hogy menteni a menthetőt és magyarázkodni, hanem arról, hogy lehet okosan, értelmesen érvelni. Nem engedni, hogy lapos közhelyeket dobáljanak, hogy abban fajuljon a hit igazságainak felmutatása, vagy megvédése. Ugye, tehát hogy apologetika, minden keresztény ember valahol egy kicsit ilyen apologetikát és űz. Azzal, ahogy beszél, azzal, ahogy él, megvédi a hitet, vagy nem. Át kell gondolni, hogy hogyan is vagyok én ezzel. És a megerősítés pedig a belső életre vonatkozik. Az mit jelent? Az, hogy több igekkel, több evangélium, több szeretet, több imádság, mert az Isten lelke megerősít általa. Nagyban ez úgy nézett ki, hogy megjelent az egyházban, most már évszázadokkal ezelőtt, tudják, hogy belmisszió, mert érezt, hogy belül is meg kell erősödni. De a gyülekezetünknek is erre szüksége van. Tegnap este esett az eső, én nem vettem észre, de kimentem levegőzni, hát egy picit esett, és nem hogy csillogott a sportpálya, az akkor csillog, esik az eső. Nézem a földet, az meg porszáraz, és akkor gondoltam, hogy nem tudom, aki locsolt, vagy mi, amíg aztán ugye nagy nehezen leesett a tantusz, ugye, hogy az aszfalt az nem nyeli be a vizet, de a föld az olyan porszáraz, hogy azonnal elnyeli. És eszembe jutott, hogy ugye kevés az eső, akkor a talaj elnyeli és száraz marad, a lélek is, ha keveset kap, benyeli az, csak száraz marad, mert nem elég. Ennél több kell, és valahogy ez most úgy megszólalt bennem, hogy a mi gyülekezetünkben is több evangélium kell, több ige kell, mert ha nem kap, akkor száraz marad, hiába kap. Együtt részesülnek a kegyelemben. Ezt jelenti ez, különben kiszárad a lélek, egy pár cseppeből nem elég. Ugye? És azt hiszem, hogy a mi kereszténységünk talán, nem akarok ilyenkor mindig ilyen nagy általánosságba menni, de hát valahogy ez a baj. Európában cseppekbe megy a dolog, és hát nem záporozik az eső. Ugye, ha van imádság, imakérés, akkor ez, hogy igen, eső legyen, ne csak valami szemérkélés. És a végezetül ugye, ebben a szépséges sorban Pál imakérései, szeretetes intelmei vannak. Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek szeretettel és igaz megértéssel, hogy megítélessétek, mi a helyes. Ugye megint csak beugrik nekünk a római levél, de nem ismeretlen ez nekünk ez a gondolat, hogy az iskolánk jelmondatára gondolunk, hogy az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, folytatja az, aki a fő Krisztus, ugye, tehát itt a szeretet felől indít, amely akkor igaz és krisztusi, ha ismeret és helyes megértés is benne foglaltatik. Arra gondoltam, hogy ez most ilyen fizikálisan is jelenvalóvá lett mi nálunk, mert van egy iskolánk, van gyülekezet, mindig meditálunk, ezen gondolkodunk, hogy hogyan is éljen egymás mellett a kettő. Hát az iskában tanítanak, ott az igazságnak nagyobb a hangsúlya. A gyülekezetben is persze van tanítás, de ott az Isten szeretetéről van szó. A kettő együtt milyen gyönyörűséges, hogy iskola és gyülekezet, gyülekezet és iskola, hogy formálja az egész gyülekezetünk gondolkodását arra, hogy a szeretet mellett, amit mondom, sokat emlegetünk, ott legyen az ismeret és a helyes megértés. Azért, hogy aztán meg tudjuk ítélni azt, hogy mi az, amit tennünk kell, helyes ítéletekre kell jutnunk. Ez nem automatikus, ez egy küzdelem is, ez, amit Pál kér. Ezért imádkozik, hogy a gyülekezet ilyen irányba induljon el, hogy gondolkodjon is, és a szeretetben is növekedjen. Ez egy nagyszerű perspektíva, amikor manapság ez úgy divat, hogy úgy szétválik a kettő, hogy vannak a nagyon intellektuális keresztények, meg vannak a nagyon szerető keresztények, és örvendeznek, táncolnak, stb. Csinálnak. Hát nálunk ez ugye nem megy, de nem azt jelenti, hogy se nem gondolkodunk, se nem szeretünk, hanem hogy a kettőt próbáljuk együtt szépen vinni, és ebben azt gondolom, hogy érdemes nekünk tovább haladni, és a végén itt van az intések, tisztán és kifogástalanok legyetek Krisztus Jézus napjára, gazdagon teremve az igazság gyümölcseit, Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Ugye nem vagyunk mi a debreceni cívis, ugye, aki csak úgy van, ez kevés, a keresztény élet ez nem az, hogy csak úgy vagyunk, ugye, hanem az igazság gyümölcsei. Az életünk minőségét kell, hogy jelezze sokféle kisebb, nagyobb értékét, áldását, szolgálatát, gesztusait, jeleit megélni együtt, egy nagyon tudatos szemléletben. Isten szeretném általa dicsőíteni. A reformáció hónapjában vagyunk az életem Isten tiszteletében. Ahogy ott mondta Pál is, hogy elkezdte be is fejezi, ott az élet Isten tiszteletéről van szó, magamat élő hála áldozatként neki adom. Reformáció hónapjában, tehát jó ez a gondolat, megragad bennünk, hogy Isten dicsőítessék mindenben. Azt gondolom, hogy ez a tiszta víz, amiről a gyerekeknek beszéltem, hogy Isten dicsőítessék mindenben, Isten áldjon meg bennünket. Amen. A 89. Zsoltár 7. versét énekeljük. Boldog a nép, amely te néked örvendez.
Boldog a nép, amely te néked örvendez. Minden magát, Uram, ez viszi jó véget.
Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy most is adtál nekünk indítatásokat, gondolatokat, és aztán elkezdtük kiki a maga életébe, élethelyzetébe, gondolkodásmódjába, lelkébe leszűrni és szembesülni az egyéni létnek dolgaival. Köszönjük, hogy együtt közösségben is tehetjük ezt, és kereshetjük egymást, és megoszthatjuk egymással azokat az ajándékokat, amelyeket kaptunk tőled. Hogy kérjünk téged arra, hogy akkor, amikor megemlékezünk az atyákról, akkor egymásról is emlékezzünk meg, mert akkor lesz élő és eleven a közösség, együtt a régiek és a jelenlévők, hogy ne közönösen üljünk és menjünk el egymás mellett, hanem imádságban és mindenkor örömmel tudjunk emlékezni egymásra. Hogy könyörögjünk, édesatyánk, egész egyházunkért, és ezekben az időkben, amikor sok ok is van panaszra, nagyon sok ok van a hálaadásra, taníts minket így szemlélni a mi napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk, ahogy tanítottál a Zsoltárban. Könyörgünk a gyermekekért, a kicsinyekért, és könyörgünk a nagyokért és az idősekért egyaránt. Könyörgünk azért, hogy a te neved dicsőítessék, ne szidalmaztassék, hanem dicsőítessék, és adj nekünk értelmes látást, értelmes józan tapasztalást, amely sokak számára fontos lehet, nem az elismerésért, hanem azért, hogy ők is elinduljanak azon az úton, hogy azt mondják, hogy nekünk is szükségünk van ezekre a kincsekre. Az, hogy ilyen szolgálata legyen ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek itt Budapokon, a nagyobb közösségben. És most különösen kérünk téged a betegekért, hálát adunk a gyógyulásokért, hálát adunk azért, hogy te megőrzöl bennünket, kérünk azokért, akik súlyos és nehéz testi-lelki terheket hordoznak, és eléd bevisszük a megszomorodottakat, a gyászolókat is, akik koporsó mellett tapasztalták meg az ember létnek törékenységét és végességét, és ilyenkor bizony nagyon nagy és súlyos kérdésekkel kell szembenézni. Köszönjük, hogy nálad vannak a válaszok, a vigasztalás is épp úgy, mint az eligazító üzenet. Kérünk téged a jövő hétért, hogy imádkozzunk a folytatott munkára az iskolában, óvodában, intézményekben, gyülekezetben. Különösképpen könyörgünk a családokért, köszönjük a tegnapi napnak a jó kedvét, jó ízét, és azt, hogy együtt lehettek így a családok, és hogy lehessünk továbbra, és együtt légy velünk, őrizd meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hirdetni valók is vannak. Szeretném hirdetni, hogy az IFIT, az énekkar hétfőn 6-kor, baba-mama kör folytatódik. Munkatársi megbeszélésünk most kedden van 14:30-tól, és kedden természetesen bibliaóra, szerdán pedig a nyugdíjasoké, csütörtökön pedig reggel 8-kor. A foci az 6 órakor a rózsakerti tornateremben van, és 19:30-kor szeretném a atyafiak szívére helyezni, hogy csütörtökön 19:30-kor Ádám kör van Gyarmati Imrénél. Pénteken 11 órától vannak konfirmációk, most az idén sikerült, hogy egy napon legyen, de akkor folyamatosan egymás után, és szintén 19:30-kor pedig a BMT-n van foci. A szombati napot majd még gondnok úr el fogja mondani részletesen, ugye eljött az őszi templomtakarítás ideje. A vasárnapi istentiszteletet viszont szeretném a testvérek szívére helyezni. Ugye ilyenkor szokott mindig lenni a konfirmáltak, mármint a 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak, vagy a közti időszakban persze köszöntése, és eddig nálam ketten jelentkeztek, de Sándor bácsi itt van, ő már oda is adott bizonyos papírokat, de ezt tudom, hogy még a nyugdíjas biblia körből valaki mondta, hogy neki 40 éves van, én kérem, hogy az szóljon nekem, mert ugye ezt vasárnapig azért el kell helyezni, meg kell beszélni. Tehát nem csak azokról van szó, akik itt konfirmáltak annyi időben, akárhol, de ebbe a gyülekezetben járnak. Ugye sokszor volt már ilyen, tehát nem véletlen, hogy most már lefogy az, mert hát megköszöntöttük 40, 50, 60 évesen, vagy 70 évesen, vagy 75-40, mikor, hogy jött ez ki. De aki még nem lett köszöntve, az jelentkezzen, vagy már közben eltelt már 10 év, és most már nem 50, hanem 60 éve konfirmált, azt is nagyon szívesen megköszöntjük, mert ez nem olyan sik nehezünkre, hogy egy oklevelet kiállítsunk, de ezt kérném szépen, hogy jelentkezzen nálam, mert minimálisan az adatokat is föl kell írnom, és meg kell szerveznem. Azt is elmondanám, hogy ez sajátos Isten tisztelet lesz. Az egyik kollégám megkeresett, hogy van néhány erdélyi lelkész, nagyon szép, amit csinálnak, meg is hallgattam egy ilyen kazettát. Az egyik az verseket ír, jó verseket, ez lelkészektől nem kis teljesítmény, és a többi lelkész pedig zenét szerezve és eléneklik. És hát vannak ebben ugye mindenféle versek, nagyon szépek, hát az istenes versekből el fognak néhányat itt énekelni, meg hozzá zenélnek, tehát úgy lesz az Isten tisztelet, hogy beleépítjük a liturgiába ezt a zenélést. Mondom, én mindig gyanút fogok, és utána akarok járni, kaptam egy kazettát, és nagyon tetszett, azt mondtam, hogy kár lenne, hogy ők úgy mennének keresztül Budafokon, hogy nem játszanak. Tehát kimondottan az Isten tiszteletben nem koncertet tartanak, hanem énekelnek nekünk, és akkor így lesz, ugye, hogy megköszöntjük a testvéreket, és mellette lesz egy ilyen szép, de rendes gyülekezeti ének is lesz, úgyhogy így mindent együtt fogunk végezni. Tehát ez van, és akkor hirdetem azt, hogy végső búcsút vettünk Gerő László atyánk fiától 84 éves korában. Az igét a 49. Zsoltár 16. verse alapján hirdettük, csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, amikor az megragad engem. Hiszen vigasztaló szeretete legyen a családdal, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom, emlékezetébe a gyászoló családot. A mai Isten tiszteleten Zimonyi Balázs végezte az igeolvasás szolgálatát, és akkor gondolk urat kérem, hogy folytassa.
Kedves testvérek, tegnap Demjén Kupa volt, köszönjük a sikeres szervezést, a részvételt, és egyben a munkát is és az örömet is. Hogyha jól tekintettem át, akkor körülbelül 100-an vettek részt a programokon. A ránk következő szombaton, tehát október 20-án lesz a szokásos templomtakarítás parti első felvonása. Ugye elnézem, még a másodikra mindenképpen szükség lesz, mert a falevelek még elég nagy számba fönt vannak a fákon, és az egy külön akció lesz, de viszont itt belül is megszaporodtak a pókhálók. Ezért azt szeretném kérni, hogy egy legalább 3-4 följöjjön még velem együtt 8 órára, vagy ha vannak nagyon éberek, akkor akár 7:30-kor is kezdhetünk, hogy elkezdjük a pókhálóknak a leszedését itt Könbe belül. A többieket pedig 9 órára hívjuk, hogy akkor a padok tisztítását és egyebet végezzék. Nyilván minél többen vagyunk, annál hamarabb végzünk. És hát most a tegnapi napon kicsit kisportoltuk magunkat, most akkor az így begyűjtött erőt azt lehet felhasználni a takarításra is, és most is számíthatunk rá, hogy lesz valami jó ebéd. De azért kérem, hogy ne az ebédre jöjjünk, hanem egy kicsit hamarabb. Másnap már tiszteletes úr említette tehát, hogy szeretett vendég, azt nem mondta külön, hogy szeretett vendégség is lesz, tehát így sok minden zajlik, mert ugye jönnek az óvodások is.
Nem jönnek az óvodások.
Nem jönnek? Miért nem jönnek? Akkor ezt majd meglátjuk. Jó, valamit mindig átvariálnak ezek szerint, de sok minden érdekesség lesz, ez biztos, és szeretett vendégség az egész biztosan lesz utána, Isten tisztelet után. Szintén aznap, jövő vasárnap, arra a tengődi falu napra is meghívtak minket, jelentkezés Farkas Balázs testvérünk. Hé Balázs, állj föl, légy szíves, hogy akinek van kedve elmenni, az menjen el vele. Miután délre hívtak minket, ezért ez azt jelenti, hogy valószínűleg az Isten tisztelten olyan nagyon nem tudnak azok részt venni, akik oda mennek. Október 29-én, 30-án gyülekezeti őszi napközi lesz 5. osztályosig terjedő korosztálynak, jelentkezni pedig Ábrám Angélánál lehet, aki most ugye nincs itt, mert a gyerekekkel van a vasárnapi iskolában. Készüljünk arra is, hogy október 31-én szerdán lesz a reformáció ünnepe, és egybe a budafoki esték következő alkalma. Németh Dávid teológiai tanár a Lélek titkai című interjú kötete kapcsán tart majd előadást, bevezetést, és utána lesz róla beszélgetés. Az iratterjesztésbe szerintem ez a kötet kapható, tehát addig még bőven el lehet olvasni. Továbbra is kérjük a imádkozást a orgonaépítő mesterért, mert utoljára beszéltünk vele, akkor az volt, hogy a jobb lábába az ideg az nem nagyon működik, és nyilván fél lábbal nem tudja szerelni az orgonát, úgyhogy fontos lenne az ő rehabilitációja is. Az iskola kerítés festés befejezéséhez már csak 6 darab kerítés elem van hátra. Szerdára szervez Angéla egy akciót, akik jobban értenek már hozzá a menethez, azok mehetnek hamarabb is, aki pedig nem volt még ott, annak itt a nagy lehetőség, hogy becsatlakozzon ebbe az akcióba, tehát istentisztelet után Angélánál lehet rá jelentkezni. És szokásos alkalmaink megvannak, illetve egy fontos dolgot kifelejtettünk, hogy csütörtökön ugye a hónap képzőmészének, Barber Jánosné Tekes Elvirának lesz a köszöntése a 4 órakor, hogyha jól tudom, a önkormányzat testületi ülésén. Ott is képviseltethetjük a gyülekezetet, hogy ne érezze magát olyan magányosan szegény ott a testület előtt. És azt hiszem, hogy ezzel végeztünk is a hírekkel, és mindenkinek szép hetet kívánok ebbe az őszi időben.
A 200. énekünket keressük ki, próbáljuk énekelni, hogy az orgonánk az sajnos nem csak fönn, hanem lent is még vonaglásban van, hát elénekeljük majd szépen.
Ó, maradj kegyelmeddel, mi menünk Jézusom, hogy a bűnös világnak törímene jussunk. Ó, maradj szent ígéddel, mi velünk megváltunk. E földi vándorlásban ne légyút mutatunk. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.